A folyó olyan csendes volt, hogy mozgását csak az utazónát törmelék mutatta. A végtelen nádas felett egy pillanatra sem szűnt meg a madarak mozgása. A szürke gémet, kanalasokat, bakcsót már ismerte, de a legtöbbet nem, és a könyvre gondolt. De hol az úszó? Elakadt valamiben, s az lehúzta. Óvatosan emelte ki a horgot. Nini! Kiáltott, mire Csikasz is odajött, és megugatta az ollós jövevényt. A rák véletlenül akadt meg a horgon, és tutajosunk hosszan bátorította magát, míg hozzá mert nyúlni, aztán messze elhajította a fűbe, mert megölni nem akarta. Majd estére visszatalál, nyugtatta meg magát, és újra bevetette a horgot. Most újra nyugalmas percek következtek. Az égen csapott hasú felhők jöttek-mentek, és a madarak zajongását lassan már meg se hallotta. Pedig állandóan szólt a nádirigó, és a szikvízen csárogó, károgó, hápogó madárság egy pillanatig sem maradt csendben. Ha mégis hirtelen csend lett, Gyula felemelte a fejét, mert tudta már, hogy ez veszélyt jelent, és a madársereg figyel. Meg is látta az imbolygó réti héját, barnakányát vagy más ragadozót, amint átlebegett a víz felett. Olyan hanyag nem törődömséggel, mintha csak egészségügyi sétarepülésről lenne szó. De látta azt is, hogy ez a könnyed szárnyalás mint változik villámgyors suhanássá. Utána mint robban fel a sík víz, s mint szidják, hajszolják a gyilkos vendéget a békés vízi madarak. Hajszolják, de el nem érik, hiszen a ragadozóknak főleg a repülés a kenyerük. Egy villanás már felettük volt, és olyan nyugodtan körözött fel a felhők fölé, mintha játék lenne az egész. Hopp, mondta Gyula, és keményen megmarkolta a horognyelet, amire nem volt szükség, mert a kis kárász kiemeléséhez nem kellett erő. Szép aranyos hal a kárász, jó ízű is, ha nem pocsolyában fogják, de ritkaság a kilós. Ez, amit most csúsztat a haltartóba, talán negyed kiló. Tutajosunk elégedett, és ez sokszor több, mint a boldogság. És nyugodt, bár az izgalmas feszültség alig csökkent. Az úszó simán repül a helyére, most kenyérgombóccal csalizva, és Gyula érzi, hogy ez a mozdulat már Matula mozdulata. És ez az érzés nagy elégedettséget ültetett a fiú gondolatai közé. Most már igazán nem kapkodott, hanem egy még kisebb kárást is szépen kivezetett a parthoz, és bár erre nem volt szükség, a nyeles szákkal emelte ki gyakorlatképpen. Ilyen kicsinyekből, gondolta tudajos, sokat kell fogni, hogy ebéd legyen belőlük. Ezek után egy termetes gilisztát húzott a horogra. A giliszta erősen tiltakozott szabadon maradt részével, de ezt nem is lehetett tőle rossz néven venni. Ezt a kaszálást úgy látszik a víz alatt is folytatta, mert csak hamar erősen megrándult az úszó, és úgy maradt félig a víz alatt. Hát most bevágjak, vagy ne vágjak, suttogta a fiú, és Csikaszra nézett. De Csikasz csak a farkát csóválta, nem adhatott tanácsot. Az úszó azonban elindult, és Gyula most már nem tétovázott. A bevágásra berregni kezdett az orsó. Ho-ho! Óvatosan megállította a halat, ami nagy zenebonát csapott a víz alatt. Most visszafelé rohant. Gyula feltekerte a felesleges zsinort. Aztán újra másik irányba, és a fiú engedte, de már fékezett. Ez a játék, ami csak Gyulának volt játék, végtelen örömmel töltötte el, mert most már igazán érezte, hogy kezében van a bot, és kezében van a hal is. A hal már fáradt. Most levegőt adok neki, magyarázta Csikasznak a dolgot, ahogy a valóságos horgászoktól hallotta. És akkor már úgy megy a szágba, mint a bárány. De a hal más véleményen volt, mert neki rugaszkodott még párszor, amíg fel lehetett húzni a levegőre. Ez pedig annyit jelentett a halnak, mint amikor a levegőben élő embert a víz alá nyomják. Fuldoklik, és elveszíti az eszméletét. Tutajosunk. Kerek szemmel álmélkodott. A hal hosszú volt, és szája, mint a kacsáé. Csuka! Hey, de milyen szép csuka! Csak Matula bácsi látta volna, és Kengyel látta volna, és Pirimama, és a mama, apám, és Bütyök, és az egész osztály. Na, gyere, báránykám! És kiemelte a halat a partra, miközben Csikasz halkan morgott. és távolabb húzódott a csapkodó vízi tigristől. A hal azonban még a szák hálójában sem viselkedett bárányként, és Gyula hamarosan visszaemlékezett Matula tanácsára. Aztán ne kapkodjon. Azt már hiába mondta volna az öreg, hogy a csuka se kapkodjon, mert neki ez a szokása.
Az anyád!
Üvöltött a fiú, de a csukát nem hatotta meg a mamájára való hivatkozás, hanem a bekapott mutatóját konokul tartott a szájában.
Hú!
Kotorászott Gyula kés után, hogy az elvetemült tigris száját kinyissa. De a fene tudja, melyik zsebébe tette, így a kígyóknak szánt bot végét feszítette a csuka fogai közé, amire engedett. Gyula rázogatta az erősen vérző ujját. Ilyen hülye is csak én vagyok. Csikasz változatlanul helyeselt farkával, ám bár ez lehetett részvétnyilvánítás is. És a horog még mindig benn volt a hal szájában, de most már ki lehetett piszkálni, mert a csuka a botot harapta kitartóan. Tutajos nagyot sóhajtott, amikor végre a haltartó hálóban volt a hal, bár a két kárász nem nagyon örült a veszedelmes társaságnak. Ilyetten csapkodtak, de a csuka nem törődött velük, mert a küzdelem erősen megviselte, és egyelőre nem gondolt étkezésre. Gyula visszadobta a haltartó hálót a vízbe. A hal súlya és a csuka daliás termete erősen csökkentette fájdalmait. Igen. A csuka csúnyán tud harapni, fogai, mint a hajlott tűk, és különösen két hatalmas ebb foga veszedelmes. Tutajosunk ezt most megtanulta. Kiszopta a sebeket, és lássuk, miből élünk, visszadobta a horgot oda a túlsó partra, ahol egy kis nádsziget mellett úgy látszik, a legnagyobb volt a haljárás. Az úszó, Matula tutajnak mondja, mozdulatlanul áll. És Gyula gondolatai közé alig talál utat az a kedves kis szerény pityegés, ami jobbról jön a part mellől, ahol három kis madár ül a vizen, és most megrettenve nézik az embert, aki szintén észreveszi őket. Hát ti? Mosolyog tutajos, és azonnal szívébe fogadja a három kis fekete jövevényt.
Pí-pígy, szabad erre menni?
Nektek mindent szabad. Érzi Gyula, ám bár nem tudom, kik vagytok. Három kis árva szárcsa, mondta otthon Matula. Az anyjukat elfogta valami, és most csak vannak szegénykék. Itt bogarásznak a folyón, de most már tudnak magukra vigyázni. Embertől nem is nagyon félnek. A kis szárcsák előbb még megtanakodták, hogy menjenek vagy ne menjenek, aztán áteveztek a túlsó partra, és ott úsztak el Gyula előtt. A fiú meg sem moccant.
Pí-pígy,
mondták a kis madarak, mi nem zavarunk senkit, csak itt evezgetünk. És mint kis fekete gályák mentek tovább, de szemük állandóan Gyulán volt. Tutajosunk egészen elérzékenyedett a három fekete madárka láttán, pedig nem csináltak semmit, csak éppen hogy voltak. Fiatal árva szépségükben, és a fiúnak sem volt semmi más vágya, csak megsimogatni őket. Sajnos a kis szárcsák ezt nem kívánták, és lassan elvonultak lefelé a folyón. Néha visszanéztek, mintha a fiú formáját akarták volna megjegyezni, ám az is lehet, hogy csak csodálkoztak az emberen, aki a saját ujját szopogatja. Közben lekapkodták a nádon, hínáron napkúrázó bogarakat, fiatal hajtásokat, apró csigákat, de a parttól messze sose mentek, mert veszély esetén ott volt a sásos, nádas menedék. Milyen okosak? Akarta gondolni Gyula, de erre már nem maradt ideje, mert zrr, zrr, vadul kerepelni kezdett az orsó, és ifjú barátunk bevágott. Beakasztotta a horgot abba az ismeretlen lénybe, amely vitte a zsinort, és Gyula teljes erejével se tudta megállítani, de még a sebességét sem tudta csökkenteni. A horognyél már karikára görbült. Gyula elfeledte a csukát, elfeledett mindent a fellángolt izgalomban, és kézzel is elkapta a zsinort, de el is engedte azonnal, mert a kezét elvágta volna. Mi ez, gondolta a fiú, tenger alatt járó? A zsinór fogyott, egyre fogyott, és hiába volt minden rángatás. Hiába volt újabb és újabb erőlködés, a hal tempója nem változott. 60-70 méterre vágtatott a folyó közepén, az orsó vészesen berregett, a zsinór félelmetesen fogyott, és Gyula megdöbbenve látta, hogy a tengelyen már alig van pár méter. Aztán egy csattanó rándítás, ami majdnem kiszakította kezéből a botot, a zsinór látható része eltűnt a folyó hátán. Tutajosunk inkább lerogyott, mint leült a partra. Nézte a vizet, aztán az eget, aztán az árván maradt orsót, és nyelet, és sóhajtott. Sóhajtott, de nem szólt, mert az elmúlt percek izgalmai még idegeiben örvénylettek, és minden épkézláb gondolatot elnyeltek. Végül is arra tért magához, hogy Csikasz megnyalta vérző ujját. Nyalhatod már, Csikasz, eredj a fenébe, tette aztán hozzá, és erősen megmosta a kezét. Ezt hát megcsináltuk, Csikasz. Nézett újra a kiskutyára. Hogy mondjuk ezt el a gazdának? Csikasz tanácstalanul billegette farkát, jelezve, hogy a horgászatban nem járatos. És amikor látta, hogy Gyula kiemeli a haltartót és összeszedi a cókmókot, olyan vidáman állt elé a gyalogúton, mintha győzedelmes hadakozásból tértek volna vissza. Matula éppen végzett a polccal. Hunyorogva nézte, hogy egyenesen áll le a tartódrótokon, és ugyanígy nézett végig a bevonuló Gyuláékon. Szeme először a haltartón állt meg egy pillanatra, aztán a fiú véres kezén, aztán az üres horognyélen. Megvakarta ősz fejét, mint a gondolatait gerebjézte volna össze, aztán csak egy szót mondott. Elvitte. El, szomorkodott tutajosunk, el, 100 méter zsinórral, úszóval, horogga, mindenestül. Matula bácsi, kiáltott. Nem lehetett megállítani. Elhiszem. A parton kellett volna utána menni és fárasztani. Ám bár kivenni akkor se tudta volna. Nem baj.
Nem baj?
Nem hát. 100 méter zsinort nem lehet csak úgy lenyelni, és a harcsa nem ment ki a világból. Na, látja ezt a pócot? Ez lesz a maga hele. Rakja ki a holmiát, mert nem szeretem, ha olyan a gunyhó, mint egy kirakodó vásár. A halakat tegye hűsre, de elő verje őket kupán, hogy ne killodjanak. Különben várjon. Így kell, ide nézem.
Matula nagy kést húzott ki a náttetőből, és a halakat a kés fokával keményen tarkon vágta.
A csukát meg így kell megfogni. Látja?
Igen.
Két ujjal fogta meg a kopoltyúk mögött a csukát, és egyetlen erős ütés után az sem mozdult.
A szájába meg ne nyúljon máskor. Véletlen... Hát véletlenül se. Egyik komámat nyomorékra harapta a csuka. Igaz, 10 kilón felül volt. Két ujja megbénult. Most elmegyek csónakért, aztán ha kiáltok, jöjjön. A kutya itt marad.
Az én csukám hány kilós lehet, Matula bácsi?
Semennyi. De 80 deka megvan.
Itt maradsz, Csikasz, intette le a jelentkező kutyát.
Csak útban lennél a ladikban.
Csikasz reménykedve nézett az öreg gazdája után, aztán bánatosan lefeküdt az árnyékban. Gyula pedig elképzelte, mekkora fogai lehetnek egy 10 kilós csukának. Rémes, gondolta.
De a 80 dekával Matula bácsi alig, ha nem téved.
Ha lehet ez 1,5 kiló is, ha nem 2, ha nem...
És ekkor elpirult a fiú, szinte megdöbbent.
Maga javíthatatlan álmodozó ladó. Megbízhatatlan abban is, amit tud,
mondta belül egy hang.
Nos?
Igenis, tanár úr, Matulának van igaza.
Na látja. Maga akar ezzel az öreg emberrel vitatkozni? Maga?
Nem, tanár úr.
Ne álmodozzon, ladó. A valóság is lehet olyan szép, sőt, szebb, mint a hazug ábránt.
Igen, tanár úr.
Ekkor lágy madár fütty térítette tutajost magához. Egy aranymálinkó ismételten megállapította, hogy Huncuta bíró, de ezt most Gyula egészen pontosan úgy értette, hogy Huncuta ladó.
Huncuta az öregapád, mondta Gyula kicsit megbántva.
A 80 deka, hát 80 deka.
Ki fogott még az osztályban 80 dekás csukát? Senki. Még kengyel sem.
Ezen aztán szépen megnyugodott, és rendesen elrakodott a polcon, jól megjegyezve, hova teszi az evőeszközt, a tányért, zseblámpát, könyvet.
Csikasz közben többször bejött a kunyhóba, és egy-két faroklegyintéssel helyeselte az ifjú tevékenységét. De mivel semmi parancsot nem kapott, újra kifeküdt az árnyékba, és látszólag azonnal elaludt. A füle azonban álmában is nyitva volt, mert egyszer csak felugrott. A folyó felől kiáltás szállt a kis tisztásra.
Gyula! Gyula! A nyelet is hozza!
Többször nem kiáltott az öreg.
Itt maradsz?
Intett a fiú szigorúan a kiskutyára, és Csikasz azonnal összeomlott, mintha azt mondta volna.
Hát már te is parancsolsz. Sajnos ez ellen nem tehetek semmit. Maradok.
Gyula elindult, de lassan ment, mert elgondolkozott azon, hogy nevelő apja most szólította először nevén. Miért? Eddig csak azt mondta, hogy maga. És ez olyan furcsa volt és idegen, mintha valaki önmagában nincs otthon. Egy kicsit idegennek érezte magát a nádasban, a kunyhóban, a vízparton, és most olyan érzése volt, mintha egy kicsit hazaérkezett volna. És a kiáltásban, mintha a táj szólalt volna meg, befogadva a vezére kivadékát.
Matula egy öreg csónakban ült, és ez a csónak, mintha ugyanaz lett volna, amit a számtanórán álmodozva a velencei tavon látott. A csónakban egy száraz, hosszú, ágas végű pózna, aminek a végére rozsdás vasdarab volt kötve.
Mi az, Matula bácsi?
Fentő.
Fentő? De minek az a vasdarab?
Hogy a víz alatt maradjon. Nem látott még ilyet?
Nem.
Ezzel gerebjézünk a fenéken, amíg csak a zsinórban meg nem akad. 100 méter zsinór elég hozzá, hogy valahol megtaláljuk. A víz nem széles. A harcsa, mert majdnem biztos, hogy az volt, eddig elfeküdt valami gödörben. Talán elő tudjuk ráncigálni. Hoztam vágóhorgot is.
Gyula csak most látta meg a pad alatt azt a fanyelű hegyes vaskampót, amire Matula mutatott. Aztán megkérdezte.
Fölfelé ment?
Fölfelé... intett Gyula végig a folyón. Ott a kanyarban még láttam, hogy vágta a zsinóra vizet.
A farára üljön a ladiknak, könnyebben megy.
És az ormótlan, rozoga alkotmány szinte surranva indult el, pedig Matulának csak egy evezője volt, és egyik oldalon evezett. A csónak mégis nyílegyenesen ment a középen. Gyula nem tudta elképzelni, hogy erre a bizonytalan harcsavadászatra miért kell elhozni a horognyelet. Ezzel akarja fejbeverni az öreg a halat? Egyelőre élvezte a csónak siklását. A kanyaron túl aztán megálltak néha, és Matula átkutatta a fentővel a feneket egyik parttól a másikig.
Jó megszaladt, fene tudja, hol állt meg. Csak a zsinór vége a kezünkben legyen. Tud evezni?
Megpróbálhatom.
Szóval nem tud, de majd megtanul. Itt van ez a fentő, próbálkozzék vele.
Gyula kézbe vette a hosszú póznát, húzta a fenéken, bekotorva a parti nád közé is, időnként kiemelve az ágakra akadt hínárral együtt, és ilyenkor úgy guberáltak, mint bütyök a bizonyítványt.
Mondtam, ugye, hogy jól megszaladt. Följebb kell keresni.
Ezzel Matula meghúzta az evezőt, csak pár perc múlva álltak meg újra.
Ám bár az is lehet, hogy rátekerte valamire a zsinort, és leszakította magát, folytatta az öreg. Mindegy, 100 méter zsinort nem nyel el a föld. Na, piszkálja.
Tutajosunk izzadt és piszkált. A kampús ágat gondosan húzta meg a fenéken és emelte ki, amíg csak Matula meg nem szólalt.
Várjon, hova tette a szemét?
A fentő egyik ágán a hínár között mocskosan és alig láthatóan ott volt a zsinór.
Meg ne húzza, majd lassan hajtok visszafelé, megkeressük a végét. Csak nyugodtan, mert megugrik.
Gyula óvatosan szedte fel a zsinort, amíg egyszer csak vége szakadt. Matula megállította a csónakot.
Adja a nyelet. Most rákötöm az orsóra, aztán elindulok. Maga meg ráteker az orsóra, amennyit csak lehet.
És Matula úgy indult, mint a lehelet. Mint az a lehelet, ami Gyulában az izgalomtól ebben a pillanatban fenn volt akadva. Az orsó olyan halkan kerepelt, mintha tudta volna, hogy most csendben kell lennie. Tutajosunkat pedig hideg és meleg verejték verte ki váltakozva. Minden pillanatban várta, hogy az a démoni erő mikor rándul meg újra a víz alatt, és mi lesz akkor. Matula bácsi most már nehezebben megy.
Lassan, csak lassan. Hány méter lehet az orsón?
Fele már rajta van.
Jó, majd kicsit gyorsabban megyek.
Az orsó berregett. Más nem történt. Legfeljebb annyi, hogy Gyula szíve úgy ugrándozott vékony bordája alatt, mint egy megrémült cinege. A zsinórból ekkor már 3/4 rész az orsó dobján volt. Matula pedig lefékezett.
Adja ide! Tutajosunk boldogan szabadult meg a nyéltől, amely talán összeköttetésben volt azzal a vadállattal, ami ereje után cápa is lehetett volna. Esetleg krokodil.
Szerencsére ilyen szörnyetegek nem teremnek az alában. A csónak állt, és Matula megfeszítette a zsinort.
Jól meghúzta, csak úgy hajlott a bot. Vagy elakadt a zsinór valahol, mert rátekeredett nádra, zsombékra, mit tudom én, vagy elfeküdt a hal. És nem akar mozdulni. Vegye kezébe a lapátot, és ha megugrana, nyomjon egyet a vízen, hogy mozgásban legyünk. Vigyázzon!
Matula egészen feszesre húzta a zsinort, aztán erősen rácsapott a horognyérre, hogy a váratlan rezgés megijessze a halat, ha ugyan a horog még a szájában van. Ott volt.
Nagyon is ott volt, mert az orsóba, mintha villám költözött volna. Nyomja erősen, gyorsan, jobban!
Az orsó szinte sistergett. Aztán egyszerre csak leállt.
Próbálkozik a kutya. Vagy lefeküdt megint, vagy... Nem mondom. Visszafelé megy,
és Matula gyorsan tekerte vissza a zsinort, de jól eltartotta a bot végét, hogy a zsinór meg ne akadjon a csónakban, mert a zsákmány, ami még nem is volt zsákmány, a csónak alatt rohant el.
Úgy húz, mint egy ló,
mondta az öreg elismerően, mert újra megfeszült a zsinór, s a csónakot is abba az irányba fordította.
Evezzen, nem baj, hogyan.
Gyula lélekszakadva evezett, de úgy érezte, hogy a ladik súlyának egy részét a hal húzza.
Csak evezzen, ne törődjön semmivel. Fárad már, érzem.
Igen, az orsó már nem forgott olyan gyorsan, és Matula néha meg is állította a halat, de csak egy-egy pillanatra.
Most csak lassan. Most már nem fordul meg.
A hal tétován ide-oda húzott, Matula pedig megpróbálta emelni, de... Erre csak erős rándítás volt a válasz.
Táncolsz te még bagóért,
ígérte az öreg a láthatatlan halnak, de az vagy nem akart táncolni, vagy nem szerette a bagót. Nem akart feljönni.
Csak egyszer lássam meg a fejét. Engedd már!
Matula szaggatott, erős húzásokkal emelte a halat feljebb, feljebb.
Adja ide a vágóorgot!
És Gyula majdnem elkiáltotta magát, amikor a harcsa széles feje felbukkant végre. Ijesztő nagy szája volt, és bajsza ide-oda lengett a vízben.
Van 15 kiló, de inkább több, suttogta az öreg. Meg nem mozduljon, mert leszakítja magát.
Matula most már bal kezébe vette a horognyelet, másikba a vágóhorgot, csendesen lehajolt és beakasztva a tűhegyes kampót a kopoltyú alatt, egyetlen erős húzással csónakba rántotta a halat.
A harcsa még most is más véleményen volt. Iszonyú zenebonát csapott a ladik fenekén. Közben olyat csapott álmélkodó és boldog tutajosunk térdére, hogy az ilyetében majdnem beleborult a vízbe.
Ne egyen a fene, korholta Matula jókedvűen a zsákmányt. Most már úgyis mindegy.
Aztán vastag zsinort fűzött át a hal kopoltyúján.
Most már elmondhatjuk, hogy a miénk. Pihenhetünk egy kicsit.
És összemosolygott a két ember. A nyurgadiák Pestről, s az öreg csősz a nádak és vizek országából. És ebben a pillanatban elsüllyedt a múlt, a nagykor különbség, a megjárt utak, az iskola és rokonság, bizonyítvány és ajándékszivar. Csak az ősi táj maradt meg, s a zsákmányszerző, egyformán érző két ember.
A csuka most már alig volt fontos, és valóban leszállt 80 dekás mi voltára. És Gyula arra gondolt, hogy a harcsa kalandhoz igazán kár volna egy szót is hozzátenni. Ennek a betyár kengyelnek megint igaza volt. A valóság is lehet olyan szép, sőt, szebb, mint a hazug ábránd.
Matula derűsen törülgette verejtékes homlokát.
Hanem a nyél igazán megérte az árát, mondta. Néha már attól féltem, eltörik. Nagy erő van az ilyen halban, amíg vízben van. Adja ide az evezőt. A csónakot most már itt hagyjuk a gunyhó előtt a vízen, a harcsát meg kikötöm, aztán délután beviszem az irodára.
És amikor megálltak, Gyula aggódva nézte, hogy a harcsa kopoltyúján és száján átfűzött vastag zsinort Matula megbogozza. Hozzá köti a ladik vaskarikájához. Aztán a nagy halat csendesen visszaereszti a vízbe.
Így. Ezzel meg is lennénk. Látta tegnap, hogy raktam tüzet?
Láttam, Matula bácsi.
Akkor menjen, szedjen fát ott a balta, és rakja meg a tüzet. Én kimaradok, fogok még pár keszeget, mert ami hal van, nem elég. A harcsa meg sok lenne nekünk.
Gyula vidáman ugrott ki a partra, és...
Igen. Örült, hogy nem neki kell horgásznia. Elég volt mára, mert a mainál többet már nem adhat az ala.
Vágyott valami másra. Vágyott látni a kunyhót, csikaszt, tüzet rakni. Egyedül lenni és újra átélni a csodálatos eseményeket.
A gyufa a polcon van, és náddal gyújtson alá. Van a gunyhó mögött.
Sietek, Matula bácsi?
Nem kell sietni. Sokat ne tegyen rá, mert akkor újra fáért kell mennie. Csak éppen, hogy égen. Mit tudom én, mennyi idő alatt fogom meg a párhalat. A baltával vigyázzon, nagyon éles.
Gyula most már úgy ment a rejtett gyalogúton, mintha otthon a szobájában ment volna. A reketty ágak ismerősként simogatták meg összekaszabolt térdét. A lesben ülő szitakötők alig rebbentek fel, és csikasz várta a kunyhó előtt vég nélküli farkcsóválással.
Harcsát fogtunk, csikasz!
Aztán kezébe vette a baltát, és a tegnapi irányba ment száraz fáért.
Kígyó!
Jutott eszébe is, megborzongott, de harag csapott fel benne.
Kígyó? Hát itt a balta, úgy levágom a fejét.
De a kígyók máshol tartózkodtak, és nem szerették volna, ha Ladó Gyula Lajos levágja a fejüket. Tutajosunk tehát megszerezte a tüzelőt, és tüzet rakott, ahogy Matulától látta. A fiú önkéntelenül is megfigyelte az öreget, és most örömetel lett a tűzrakásban. Alul a nád csóva, rá vékony ágak, aztán mint a háztető vastagabbak. Alá a gyufa, aztán félreállt, és úgy nézte a kibudjanó fehér füstöt, mint a szépség lenge csodáját, az ebéd ígéretét. Ősi megelégedettség pihent el a szívében, aztán arra gondolt, mi lenne, ha nem lenne tűz. Hiszen tűz nélkül szinte semmi sem maradna az embernek. Gyula kezdte megérteni a tűzimádókat. A füst később elszürkült, de a kiugró lángocskák alig látszottak az erős napsütésben. Mi a füst? Nézte Gyula a tüzet. És mi a láng? És végeredményben mi a tűz? Gyula természetesen tanulta, mi az égés, mi a hő, az égni képes gázok szerepe, de ez itt most más volt. és titokzatosan szép. Füst lesz belőle is hamu, gondolta. És meleg, égő, és elreppenő gázok és gőzök. De külön megmarad minden, és ha össze lehetne rakni, megint fa lenne.
De nem lehet összerakni soha többé.
Más lesz belőle. Része valaminek, ami él. A meleg felreppen a felhők alá, a füst szétfoszlik, mint a gáz és korom, a hamut a földbe viszi az eső, és az anyagból újra növények lesznek, melyeket esetleg megesznek az állatok, vagy elkorhadnak, ami megint csak égés, és kezdődik minden előről. Kezdődik, tűnődött a fiú. Hol kezdődik?
Huncut a ladó, fuvalázta egy aranymálinkó az égerfán, de Gyula már ezért sem haragudott.
Felnézett az aranysárga madárra, és arra gondolt, hogy a ragyogó tollak, a szárnyalás és fészek is elégnek az élet láthatatlan lángjában. Hová lesz a mozgás? Mi lesz a fuvalázó hangok energiájából? Tutajos rakta a tüzet. Etetem, gondolta, és tűnődő gondolatai egyszerre szétrebbentek, mert gyomra kordulása azt mondta, ideje volna már inkább őt etetni. Gyula olyan éhes lett, hogy vágyakozva nézett a gyalogút bejárásához, ahol Matulának jönni kellene, de odaállt melléje Csikasz is, és a kutya is oda nézett, mint ha azt mondta volna, én is förtelmes éhes vagyok. Matulára azonban még jócskán kellett várni, amíg a halakkal megérkezett. Nem igen akartak kötélnek állni, ötöt fogtam. Hozza ki a deszkát, most aztán nekilátunk. Elő a bicskát, ezt is meg kell tanulnia, de ne nyomja meg a halat, mert elfakad az epéje, aztán keserű lesz a húsa is.
Tutajos Matula kezét nézte és utánozta.
Hozza ki a serpenyőt, ám a sütjük a halat, ezért írdalom be. Látja, hogyan?
Látom.
Matula sűrűn bevagdosta két oldalt a halak húsát. Most aztán nem marad más tüske benne, csak a gerince. És Gyula ezek után már nem is gondolkodott, hogy mi a hő és mi a füst, mi az égés és mi a gáz, sőt azon sem, hogy mi a szag, ami ebben az állapotban kizárólag illatnak volt nevezhető, mert a sülőhal olyan gáznemű anyagokat felhőzött, hogy tutajosunk gyomra szemérmetlenül korgott. Éhes? Kérdezte Matula a korgásra utalva. Mindjárt kész.
Ezután már alig beszéltek.
Matula utolsó szava az volt, én kézzel szoktam enni. És Gyula is kézbe fogta a halat a tányér felett. Aztán ettek és ettek és ettek. A beírdalt hús úgy vált le a gerincről, mint az érett barack a magról, és a kézben csak a fej maradt meg a gerinc. Ide vele! Döfködte Csikasz orrával Gyula oldalát. Egy kis húst is lehet rajta hagyni. Negyed óra múlva a halakból nem volt egy szálka sem. Íz lett?
Matula bácsi, ilyen jót még nem ettem.
Elhiszem. Ahogy neki mentünk, még a harcsából se sok maradt volna. De az ilyen sült halból ehet, amennyi csak belefér. Ebből lehet sokat enni. Ettől nem lett rosszul még senki. Most pedig világra szóló alvás következik. Lehet, mire felébred, én már nem leszek itt, de alkonyatra megjövök. A vízre ne menjem, mert evezni nem tud. Ha elmegy valamerre, úgy nézzen körül, hogy vissza is találjon, de messze ne menjen. Este felé horgászhat is, de a halakat hagyja a vízbe holnapra. Én meg elszívok egy pipa dohányt. Ne adjak egy szivart?
Nem, nem, nem.
Gyula elnyúlt a szénaágyon. A délelőtti fáradozások, az izmok szokatlan munkája ólomként folyt szét egész testében, de ez nem volt kellemetlen. Talán el sem alszom, gondolta is, abban a percben már aludt is. Matula pöfékelt és nézte a füstöt, amint kisurrant fent a kunyhó ereszénél. Aztán ránézett Gyulára és elmosolyodott. Nevelődik a gyerek, gondolta, mert jól alszik. És jó étvágya van. Aztán ő is letette a pipát, és lehunta a szemét. Tutajosunk ezen a délutánon nem álmodott semmit. Nyurga teste szinte elfolyt a süppedő szénán, és nem ébredt fel arra sem, hogy egy konoklégy az orrát választotta kilátónak. Ott pödörgette első lábait, majd szívóját tisztogatta, és általában igen otthonosan viselkedett. Szerencsére nem a szúrólegyek vérszomjas felekezetébe tartozott, csak egy szerény, de szemtelen konyha légy volt, aki unatkozott, és amikor meglátta Csikaszt a kunyhó előtt, azonnal kirepült a kiskutyát bosszantani. Így Gyulánk egyedül maradt álomtalan álmaival. Feküdt, mint a tuskó, és mit sem tudott róla, hogy gyomra most pótolja a délelőtt elhasznált erőket, és a csukahúsból gyulahús lesz, sőt, izom, ideg, vér és csont, amire nagy szüksége is volt. Gyula most nem kérdezett magától semmit, nem volt kíváncsi semmire, simán és mélyen lélegzett, a levegő benzinjével, az oxigénnel égetve a testből a vérbe kerülő salakot, a széndioxidot. Csak a holtak alusznak ilyen mélyen, ám bár ők is égnek a föld szűkre szabott laboratóriumában, de őket már nem kelti fel sem az aranymálinkó, sem Csikasz, aki megunta az egyedül létet, és hideg orrával megdöfködte Gyula lelógó kezét. Én már kialudtam magam, jelezte ez a figyelmeztetés. Elmehetnénk valamerre. Csikasz önző volt ez kétségtelen, de nem kívánta Gyula vérét, míg egy szúnyog hajadon igenis kívánta. Első pillanatra úgy látszott, hogy a szárnyas leányzó kizárólag lábakból áll, de később kiderült, hogy hasa is van, azaz potroha, mert ez a finom tartály pirosodni kezdett. A hajadon ugyanis tutajosunk állába döfte szipkáját, és az átlátszó tartályba vér érkezett, mely az előbb még Gyula tulajdona volt. A fiú egy önkéntelen mozdulattal elkente állán a szorgalmas hölgyet, és kinyitotta a szemét. Kinyitotta a szemét, és első pillanatban úgy érezte magát, mint aki alagútban ébred, mert most esett ki a vonatból. A kunyhóban már homály volt, s az alagút, azaz a kunyhó bejárása előtt sütött a nap. Gyula ismételten megvakarta állát, de már karja mozdulatára úgy érezte, hogy végtagjait csak fájdalmas drótszálak fűzik testéhez, és ezek a végtagok önmagukban is fájnak. Igen, Gyula vezéri teste nem szokta meg a napi 8-10 kilométeres sétát, izgalmas horgászatot, evezést, favágást, általában azt az általános használatot, amit ez a nomád élet parancsolt. Egy szóval alapos, bár csak kezdődő izomláza volt. De hol van Matula? Csikasz erre nem tudott válaszolni, de Gyula agya lassan működni és emlékezni kezdett. Bevitte a halat, és fel sem ébredtem. El fogok késni. Rebbent meg, mert az elalvás eddigi életében az iskolából való elkésést jelentette, de aztán elmosolyodott. Felette náttető, alatta jószagú széna, előtte a kunyhó szája, mint egy óriás messzelátó, és túl rajta az egek kék szoknyáját borítja a világra a nyár. Puha nyugalom és délutáni béke ereszkedett Gyulára, és a teljes pihenés erősítő fürdője. Olyan távol volt minden lárma, minden zakatoló rohanás, minden számtanóra, hogy a fiú egynek érezte magát a végtelen náderdő lélegzetével, és még fájdalmasan növekvő izmait is elfeledte. Csikasz ismét jelentkezett. Hatalmasat nyújtózkodott és megállt az ágy mellett, miközben farka ismeretlen jeleket írt a levegőbe. Mit csináljunk, Csikasz? A kiskutya merően kinézett a kunyhóból, jelezett.